kegyelemért és irgalomért. Könyörgök, irgalmazz nekem. Érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos. Vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló. Amen.
Óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. 14. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdi boldoggá avatásának időpontját. Július 19-én ismét megnyílt a regisztráció az ünnepre. Aki már korábban regisztrált, a napokban e-mailben megkapta a részvételének megerősítéséhez szükséges linket. A meg nem erősített regisztráció érvénytelenné válik, hívták fel a figyelmet. A szervezők kérik, hogy mindenki figyelje e-mail fiókját. Aki még nem regisztrált, az megteheti a www.boldogavatás.hu oldalon. Országszerte 1000 vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni védekezésen és a vízhiánnyal küzdő tógazdaságok, halastavak megsegítésén, közölte Hubay Imre államtitkár Felső-Bereckiben. Az aszályvédelmi operatív törzs vezetője szerint minden rendelkezésre álló vízkészletet igyekeznek a tájba juttatni. Eddig mintegy 180-200 millió köbméter vizet emeltek át felszíni vízfolyásokból, ami segíti a növényzet, az állatok és a vadállomány vízellátását. Már pár kattintással előrébb lehet hozni a szakorvosi időpontot az Egészségablak mobil alkalmazásban, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, az új funkció automatikusan felkínálja a szakrendelések legkorábbi szabad időpontjait, így a beteg bármikor átfoglalhat egy másik napra. Csak nem 2000 külhoni szervezet nyert támogatást az Erősödő Kárpát-medence programban. Az 500 ezer és 2 millió forint közötti hozzájárulást működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre, valamint programok és rendezvények megvalósítására fordítják az érintettek. Megjelent a 2025-26-os szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart majd. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. Új tűzszünetről állapodott meg Izrael és Szíria. A dokumentumban fegyverletételre és békés együttélésre szólítják fel a szembenállókat, köztük a szunnita beduin törzseket és a szíita drúzokat. A kisebbségek között múlt vasárnap robbantak ki a harcok, a konfliktusba a szíriai kormányerők és a zsidó állam hadserege is bekapcsolódott. Lengyelországban 80 városban tiltakoztak a kormány és az unió migrációs politikája ellen a Konföderáció ellenzéki párt felhívására. A demonstrálók a kormány passzivitását bírálták az illegális bevándorlással szemben. A tüntetésekkel egy időben több ellentüntetést is tartottak. Incidens nem történt. Másodfokú hőségriasztást rendelt el a mai naptól jövő csütörtökig az országos tisztifőorvos, mivel a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. A figyelmeztetés szerint az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. A szakemberek a rendszeres folyadékfogyasztásra figyelmeztetnek, és arra intenek, hogy a legmelegebb órákban kerülni kell a szabadban történő sportolást, vagy a kerti munkákat is. Végül lássuk a mai részletes időjárást. Átmenetileg nyugaton, délnyugaton összefüggőbb lehet a felhőzet, de sok napsütés várható kevés fátyol felhővel. A délnyugati déli országrészben néhol eshet eső, mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet ma 29 és 35 fok között valószínű. Északkeleten lesz kevésbé meleg. Estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsanett gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy négy elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A szívemben lángjoló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya sötét.
vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed. Életem kutya, örök örömem, fény a sötétben, csak te vagy nekem. Hallod imám, és bármi fenyeget, nem hagy el engem, tart a te kezed.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntöm gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kunya Éva vagyok. A kiskertek egyik legnépszerűbb növénye a paradicsom. Készíthetünk belőle pürét vagy ivólevet. Eltehetjük darabosan, vagy tartósíthatjuk egészben és aszalva is. Hogy miért érdemes otthon szöszmötölni a paradicsom tartósításával? Mert olcsóbb, főleg ha a paradicsomot mi magunk termeljük. És hát egészségesebb is, mint a tartósítószerekkel, adalékokkal dúsított bolti paradicsom, tisztelet a kivételnek. És a saját kezünk munkáját élvezhetjük minden alkalommal, amikor felbontunk egy üveget, valamint kedvünk szerint fűszerezhetjük is a különböző paradicsomokat. A receptek és a praktikák előtt nézzük, miért is jó, ha minden nap fogyasztunk paradicsomot. Süye Károlyné Klárikát hallják.
Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy a paradicsom rendkívül egészséges, tápanyagokban és antioxidáns hatású, likopinban gazdag zöldség. Ez nagyon sok vitamint is tartalmaz, és nagyon sok benne a karotin, a B1, B2 és a C-vitamin. Az ásványi anyagok közül kálium tartalmát érdemes a leginkább kiemelni. A paradicsom kellemes ízét a sokféle szerves sav, így az almasav, citromsav, borostyánkősav és a tejsav, és az illóolaj tartalma biztosítja. Az éretlen paradicsomban szolanin található, ami érés közben eltűnik. Ez a szolanin keserű ízű, zöldszínű és mérgező vegyületet tartalmaz, ami előfordul például a burgonya gumójában is, ezért legjobb, ha nem eszünk éretlen paradicsomot. A paradicsom élénk piros színét már az említett likopin nevű színezék adja. A likopin az egy karotin származék, amiben nincs oxigén, ezért kémiailag stabil vegyület. Ennek köszönhető, hogy hő hatására, például főzéskor nem károsodik, nem bomlik fel. Legjelentősebb mennyiségben a paradicsom tartalmazza, de ez megtalálható még a görögdinnyében, és kisebb mennyiségben a sárga barackban, a sütőtökben és a piros bélű grapefruitban is. A legtöbb likopin a természetes napfényen érlelt paradicsomban található, viszont sokkal kevesebb van az üvegházban érlelt, illetve a sárgás színű termésben. Én ezt hallottam már régebben is, és izgatott a dolog, hogy főzve egészségesebb a paradicsom, mint nyersen. Holott ugye a gyümölcsről azt mondjuk, hogy nyersen fogyasztva sokkal több vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, mert főzés közben ezeket elveszíti. Hát hál' Istennek van egy ilyen növényünk, ami pont a főzés hatására emeli ki azt a nagyon fontos vegyületet, a likopint, az antioxidáns hatású vegyület, és ezeket a folyamatokat lelassítja, megelőzi, és ez segíti a szervezet zsíranyag cseréjét, szabályozza a sejtosztódást, erősíti az immunrendszert. Több betegségnél is nagyon jó hatással, rákos megbetegedésnél is, és kiemeli a prosztatarákba szenvedőknél, nagyon hasznos a bél és egyéb daganatos betegségeknél is nagyon jó. Hát a napi felvétel a likopinból 5-10 mg lenne, és hát ennél sokkal kevesebbet fogyasztunk, körülbelül csak a 60%-át, ahogy írják itt. A konzervipar is számos terméket készít paradicsomból, sűrítményeket, készételeket, bébiételt, savanyúságokat, ebből készül a ketchup is. Hogyan is került ez hozzánk, a paradicsom? Mert nem annyira régóta ismerjük ezt, mint a többi növényeinket. A növény már nagyon régi eredetű, Dél-Amerikában őshonos, feltehetően az ott lakó indiánok már Krisztus előtt 3000 évvel is termesztették ezt. Innen jutott el az ókor kezdetén Mexikóba, amikor Krisztus után a 16. századig kellett várni, hogy elindulhasson lassú világhódító útjára. Európai tengerhódítók az 1500-as években eljutottak Közép-Amerikába, és itt találkoztak először a paradicsommal. A spanyol, portugál és itáliai hajósok magukkal vitték a növényt, melyet leginkább nagy érdeklődéssel Itáliába fogadtak. Ha olasz ételekről hallunk, ugye abból szinte mindegyikből kimaradhatatlan a paradicsom, gondoljunk a különböző pizzákra, tésztafélékre, ezekben mindegyikben nagyon fontos a finom paradicsom. Lassan terjedt el, ennek az is volt az oka, hogy a paradicsomot mérgezőnek tartották, és hát ennek volt is azért némi alapja, mert a középkori Itáliában is csak a szegények fogyasztották, mivel a gazdagok közül többen valóban szenvedtek a mérgezéstől. De ez nem a paradicsom miatt volt, hanem az edényeik miatt. Ugyanis a gazdagok megengedhették, hogy ólomedényeket használjanak, amelyből a paradicsomban található savak kioldották az ólmot, és ennek volt köszönhető a mérgezésük. Amíg a szegény emberek pedig egyszerű faedényeket használtak, vagy égetett agyagból készült edényekbe készítették a dolgokat. Aztán végül is az 1800-as években indult a paradicsom dicsőséges karrierje, ami először Olaszországból elvándorlók seregének volt köszönhető, ők magukkal vitték a különböző paradicsom szószokat, majd Anglia is elfogadta és megkedvelte ezt a paradicsomot. Hát nálunk a hazai termesztés a 20. század elején kezdődött Magyarországon, és 1910-ig hazánkban nyersen nem is fogyasztották ezt. Azt is olvastam, hogy Dunakeszi környékén volt az első termelési rész, aztán utána már egyre több helyen termesztették ezt nagyobb mennyiségben is. Amit még nem mondtam itt, hogy a jelentősen csökkenti a vérben a zsírok oxidációját, ezáltal érfalvédő hatással is bír. Védelmet nyújt a szívbetegségek, elsősorban szívinfarktus ellen, gátolja a vérökképződést, tehát érdemes szinte napi szinten fogyasztani valamilyen formában. Erősíti az immunrendszert, de ezt már mondtam is, csak alá szeretném húzni újra. A népgyógyászatban a paradicsom fogyasztását napsugárzás elleni védelemre, emésztési zavarokra, a máj regenerálására, salakanyagok eltávolítására, valamint az ízületi gyulladásokra ajánlják, bár ezeket vizsgálatok eddig nem bizonyították be, de biztosan jó hatással van, mert nyáron azért a reumatikus fájdalmak is kevésbé bántják az embereket. Amit már említettem is, hogy a főzés hatására, tehát most ezzel szeretnék foglalkozni, hogy ugye bár most mióta vannak a nagy szupermarketek, és nagy a behozatala a különböző növényeknek, egész évben kapható paradicsom, de ha összehasonlítjuk mondjuk egy januárban vásárolt paradicsomnak az ízét a piacon vásárolt, szabadföldön termelt paradicsommal, hát nagyon nagy a különbség közte. Régen is, bár azt említi itt a net, hogy csak a 20. század elején kezdték használni jobban Magyarországon, és főzték be a paradicsomot, majd ugye később nyersen is fogyasztották, főleg nyáron a szalonnához és egyéb dolgokhoz, aztán később saláták készültek belőle, és egyéb dolgokat készítettek, hát főleg salátára használom én is nyersen, vagy pedig csak úgy fogyasztjuk. Viszont a befőzése pedig nagyon széles körű, és nem csak a konzerviparnál, hanem a háztartásokban is fontos. Én nem termelek paradicsomot, sem paprikát, ezért mindig ugyanattól a termelőtől veszem meg, ami városhoz közeli Tanyán van, tehát azt mondják, hogy onnan vegyünk gyümölcsöt, zöldséget, ahol élünk, ahol lakunk, és akkor a szervezetünk is ezt jobban befogadja, mintha sok száz kilométerrel távolabbról, vagy akár külföldi árukat hozunk, vagy vásárolunk, és hát ilyenkor mondom 40-50 kiló paradicsomot veszek, 10-15 kiló paprikát, néhány kiló hagymát, és akkor ez úgy szerdán egy óra körül ott van nálunk. Addigra már előkészítettem a nagy edényeket, szerdán délután általában mindig meg is mosom a paradicsomot, kiválogatom és összevágom a paradicsomot, kivágom belőle azt a zöld részt, ahol a szára volt, esetleges sérüléseket, mert ilyesmi azért adódik néhány, ha van közte, és akkor 4 vagy 6 felé a paradicsom nagyságától függően összeaprítom abba a fazékba rakom, amiben majd felteszem főni. Ehhez van 2 nagy 15 literes fazeka, ezt általában még szerdán este felé fel is teszem főni, és éjszakára kirakom a teraszra, letakarva asztalra vagy székre, és akkor reggel mindjárt kezdhetem a passzírozást. És a passzírozást pedig úgy szoktam, hogy hát nagyon sokat kínlódtam a passzírozó, az úgynevezett paradicsom passzírozóval. Még egyszer kaptam egy halpasszírozót, ami ráillesztető egy azonos nagyságú fazékra, és sokkal könnyebb, nekem könnyebb, gyorsabb, mert a nem győztem szétszedni a paradicsompasszírozót, ha besűrűsödött, akkor azt elmosni, ezt meg egyszerűen, ha véletlenül, bár nem szokott ilyen lenni, a csap alatt gyorsan oda teszi az ember és elmossa. Én már most évek óta ezzel szoktam elrakni. Hát, amíg dolgoztam, meg sok-sok évvel ezelőtt, amíg a szüleim bírtak, ők főztek be paradicsomot nekem, mert édesapám a kertbe termelte a paradicsomot, de legtöbbször a szabadságot is úgy ehhez is igazítottuk, akkor mentem hozzájuk, és akkor együttesen főztük be a részükre is, meg az én részemre és a szüleimmel a paradicsomot. Aztán később, mikor már ők nem bírtak, akkor nekik is én főztem be, tehát így meg volt bennem az, hogy hogyan kell tenni, sokat tanultam ilyen tekintetben édesanyámtól. Tehát csütörtök reggel akkor lepasszírozom az első fazékkal, és már is teszem oda a főni, mert ugye ezt még egyszer át kell főzni, hogy besűrűsödjön. Amikor felteszem főzni, akkor mindig teszek a gázra, a gázelosztót, hogy meg könnyen odakozz már a paradicsom. Természetes, hogy gyakran meg kell keverni, mert az aljára kerül a sűrűje, és ne hozmáljon oda, mert az kellemetlen ízt kölcsönöz a paradicsomnak. És akkor közben még, ha maradt olyan, amit nem vágtam össze paradicsomot, akkor azt is megmosom, összevágom, fölrakom, és addig főzöm, amíg sűrű nem lesz. Az egyik részébe, mikor fölteszem főni, amit levesnek szánok, abban mindig 2-3 fejhagymát szoktam belevágni, meg egy jó nagy csokor bazsalikomot. És azt együtt főzöm, és együtt passzírozom le. Ezt mindig megjelölöm, mert ebből készül a paradicsomleves. Mi nagyon szeretjük ezt a fajta paradicsomlevest, természetesen amikor ez bekerül az üvegbe, akkor megjelölöm a cédulára, ráírom, hogy hagymás bazsalikomos paradicsom, mert egyébként a paradicsomos üvegekre nem írom rá, hogy paradicsom, mert az magáról beszél, tehát az látszik rajta, viszont ezt is címkézem, az évjáratot azért ráírjuk, hogy melyik évbe készült, mert azért mindig marad egy-két üveggel, és akkor tudjuk, hogy melyik még a tavalyi vagy tavaly előtti, mert még a 2-3 éves paradicsomot is föl lehet használni. Tehát ezt így főzöm, így passzírozom, és megjelölöm a címkéjét. Most a paradicsomot az üvegekben, mikor már jó sűrűre főtt, előtte még teszek bele egy jó kávéskanál nátriumbenzonátot, amivel összekeverem, egy icipicit főzöm, és akkor kerülnek a tiszta üvegekbe. Mindig töltsés segítségével rakjuk az üvegbe, hogy ne folyjon el. Már a vége felé ügyeljünk arra, hogy túl ne töltsük, mert akkor kifolyik az üvegre, és hátra a forró üvegről letörölni nem a legkellemesebb. és a kifőtt paradicsomot, amikor lezárjuk a tetejét, jó, ha teszünk alá egy cellofánfóliát, és úgy rakjuk rá a zárókupakot. Most a cellofánfóliára, hogy biztos legyen, hogy eltartható, még erre is egy csipetnyi, egy icipici nátriumbenzonátot teszünk, és úgy csavarjuk rá a tetejét. Van, aki az egészben nem tesz nátriumbenzonátot, hanem így tartósítja, én azért nem mertem még megkockáztatni, hogy elromoljon emiatt. Na most a száraz dunszt, hogy mibe kerül. Én már évek óta, és ezt ajánlom mindenkinek, akinek van hűtőtáskája, ez a nagyobb hűtőtáska, én mindent hűtőtáskába dunsztolok, van 3 nagy hűtőtáskám, és akkor ezt használom. Ebbe szépen harmadik napra hűl ki rendesen, és akkor nem kell elővenni mindenféle ruhát, anyagot, dunnát, nagy mert kabát. Valaki nagy kabátot, plédet, egyebet. Édesanyám például mosóteknőbe rakta, aztán amikor már az tönkre ment, akkor volt babafürdetőkád, abba rakta, kibélelték régi plédekkel, sőt, édesanyám még esőkabátot rakott, mert annak még nagyobb volt a hő megtartó ereje, így van, és akkor újságpapírba is egyenként becsavartuk a paradicsomot. Nos, ha végül is többet főzve az ember, és nem elegendő ez a hűtőtáska kapacitása, akkor én nagy dobozt szoktam elővenni, és akkor abba rakom így újságpapírba, és a tetejére rakok még néhány plédet, és hát így becsavargatom, hogy ne hűljön el. És akkor, amikor már ráírtam azt is, hogy melyik évbe készült, meg már a helyére kerül a polcon a paradicsom, akkor felöltöztetem, szakosolóval vágok ki egy kis kör alakot valamilyen csomagoló papírból, amire rágumizom, és akkor nagyon jól néznek ki a többi befőztek között, de már ezt említettem is, hogy én most már néhány éve így készítem a befőteimet. A paradicsomot azt már amúgy tavaly elfogyott az, amivel indítottam, az egy teljesen más féle csomagoló papírral, de hát annélkül is meg lehetett volna különböztetni, de azért azt tudom, hogy ez abban az évben készült el.
Keresi a társát, fenegetlen ez a kút. Mi van veled? Mondd el nekem, mi az, amire vágytál? Mi lesz, ha már nem lesz kivárt, engem sose láttál? Spekulatív ez a szív, ez az érzelem. Visszaszívom a slukkot és elteszem holnapra. Valakinek elteszem. Minden, ami szép és minden, ami nem. Minden, ami jó, is belátszik most ködösen, az én vagyok. Akarod elégetem? Ott állok, hol majd kírik a mennyi kapuja? A sírom mellett, orgon a fan mellette. Töres szárjú madár, mely mindig rád talál. Ott várnak, ahol a gazdagok kérnek a szegényektől békességet. Leszek az a töres szárjú madár, aki mindig rád talál.
Mondtam, hogy ilyenkor veszek paprikát is. Én a paradicsom befőzés után szoktam a lecsót is elrakni télire. A lányomnak a nagy kedvence, ő még nyáron is csak az eltett lecsóból készült lecsót eszi meg, azt szereti. És legeslegjobban, amit édesanyám készített neki. Nem volt olyan alkalom, ha szuhokálóba voltunk, hogy nagymama ne készített volna Klárának lecsót. És mindig azt az ízt keresi most is, hogy az olyan legyen, mint ahogy nagymama csinálja. Nekem nem is hagyja, hogyha náluk vagyok, hogy én csináljam, majd ő azt megkeveri, mert annak olyannak kell lenni, amilyen a nagymamáé volt. Hát ennek meg az a titka, hogy a felvert tojáshoz tesz tejfölt, egy kis cukrot is édesanyám, vagy tett, és úgy készíti el. Azt nem említettem a paradicsom befőzésnél, hogy egy kevés sót és cukrot én is szoktam beletenni már a főzéskor is. Főleg még megkóstolom, mert néha vannak olyan évek, amikor nem annyira édes a paradicsom, és akkor nagyon, nagyon savanyú, mert ugye ez a befőzött paradicsom akár így üvegestől meg elfogyasztva, csak meginni, nem levesnek vagy másnak elkészítve, és nagyon jó.
Igen, csak italként is, friss ítőként is tökéletes.
Igen, paradicsom lékként. Én nem szoktam, de vannak olyan családok, akik azért főznek legalább 100 üveggel, hogy erre is jusson belőle. Most a lecsót mi télire úgy szoktuk, hogy hát 1 liter étolajba megpárolunk 2-3 kg hagymát, amit karikára vágunk. Ezt már akkor is, ha van szabad kapacitás a tűzhelyen, meg lehet előző nap is csinálni. Majd egy nagy lábosba beleöntjük ezt a hagymát, amibe belekerül a felvágott paprika. Tehát a paprikát alaposan megmossuk, ketté szoktam vágni, kiveszem a magházát, és akkor körülbelül újnyi vastagra szoktam elvágni, széles csíkokra vágom el, és ezt összekeverem a már megpárolt hagymával, és így teszem fel főzni. Erre szórok sót is, nem túl sokat. Közben kevergetem, és amikor a paprika héja megpuhult, akkor felöntöm már a sűrűre főzött, átpasszírozott paradicsommal. Mi paradicsomlével szoktuk, tehát nem együtt főzzük, mint mondjuk nyáron a paradicsom kerül a utójára rá. És akkor erre is teszünk egy kevés nátrium benzonátot, és összeforraljuk. Hát ezeket már széles szájú, olyan 7-2-es üvegekbe szoktam rakni, és most szereztem be egy olyan tölcsért, ami a széles szájú üvegekre is nagyon jó. Hát már televízióban láttam, de ezt évekkel ezelőtt nem is hallottam, senkitől nem is láttam, csak azért mindig mellé-mellé ment, hogy bár kis szedőkanállal szedtem az üvegekbe, de csak volt olyan, hogy mellé ment, és hát nem is drága egy ilyen, kétféle méret van, a kisebb szájú üvegekre, meg a 7-2-esre, 200 forint egy ilyen műanyag is. Már gondoltam, hogy levágom a valamelyik ásványvizes üveget, és azt teszem oda, de attól meg tartok, hogy a forrót beleöntöttem volna, akkor összehúzza, tehát ezzel nem próbálkoztam. És így nem folyik ki, de hát itt is vigyázni kell, hogy nehogy csorduláson túlmenjen, mert akkor ugyanúgy kell letörölgetni, és ez is száraz dúzba kerül, és erre is elég csak az évjáratot ráírni, nem fontos az, hogy lecsó és egyebek. Hát a magyarok azok nagyon szeretjük a lecsót, de csak a magyar paprikából és paradicsomból, mert hallottam már néhány olyan ismerőst, aki külföldön él, hogy hát nem tud olyan finom lecsót készíteni, sem Amerikában, sem Angliában, sem Németországban, mint amilyet itt Magyarországon lehet. Hát ez nyilván annak tudható be, hogy a magyar paprika ugye nagyon sok C-vitamin tartalmaz, akkor a paradicsom is itt a szabad földön, ahogy megérik, és lehet, hogy nyugaton csak olyat lehet kapni, ami melegházi, és az nem, messze nem tartalma ezeket. Hát rengetegféle lecsófőzési módszer van már itt a húsos lecsótól kezdve a kolbászos szalonnát. Hát én őszintén mondom, én azt a lecsót szeretem nyáron, ami alá szalonnát pirítok. A fiam is így szereti, a lányom nem szereti benne a szalonnát, és akkor még úgy teszek rá tojást. De van, aki rizssel főzi a lecsót, van, aki tarhonyával, én is szoktam már készíteni cukkinival, az is megszaporítja egy kicsit, és jó lehet tunkolni, mert az egy kicsit olyan több levet enged, és zaftosabb lesz az egész, és akkor teszünk
és
rá.
És nem is annyira idegen a cukkini íze a paradicsom.
Igen,
meg a
nagyon
mellett.
Jól harmonizál, és hát gazdagíthatjuk kolbásszal, virslivel, nagyon sokféle változata van, hát a neten utána néznénk, akkor biztos, hogy több 10 vagy 100 recept is kijönne.
Igen, és ott a nagy dilemma is, hogy tojással, vagy tojás nélkül, igen, akár ki is hagyhatjuk a tojást, és csak a
elhabarva
zöldséget.
Elhabarva a tojást, vagy pedig csak rá, hogy kocsonyásodjon rá, tehát nagyon sok. Ahogy már említettem a cukkinit, erről jutott eszembe, hogy mi kovászolni is szoktuk a cukkinit, úgy, mint az uborkát, és ez mindig édesapámnak volt a feladata, már mikor nyugdíjba vonult azután, hogy ő készítette elő a kovászolni való uborkát és a cukkinit is, és ő mindig meghámozta, mert nem szerettem, nem bírtam megrágni a héját, meg akkor így felhasználhat a kis öregebb cukkinikat is, mert azokat aztán szeletre vágta. De ezeket a 15-20 centis friss, tehát amiben még belemegy a körmünk jól a héjába, azt nyugodtan lehet héjastól is kovászolni.
Igen, ezeket általában saláta cukkiniként jelölik a szupermarketben, vagy a piacon.
Hát hogy... igen, de a piacon meg azt veszem észre, hogy a őstermelők inkább nagyobbakat hoznak, azt hiszik, hogy úgy jobban elmegy, mint az aprókat hoznák meg, vagy akkor drágálják, de hát már 100 forintért jó nagy cukkinit lehet vásárolni. És hát ezt mindig nagy üvegbe rakta be édesapám, és amikor megért, berakta a pincébe, és rájárt a reggelihez, mindig evett, ebédhez, ha olyan volt, mindig ehhez, és még a leve is nagyon finom, frissítő, emésztésjavító, de nem csak a kovászolt cukkininak, hanem a zuborkának is nagyon kellemes, ugye, mert van benne kapor, vagy borsikafű.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a paradicsom befőzéséről, a lecsó készítésről és a cukkini kovászolásáról. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a Fáy Eszter Franciska Ferences kisnővérkével múlt héten megkezdett beszélgetésünket. Ha tehetik, tartsanak velünk! És ez az elképesztő életigenlés és pozitív hozzáállás az élethez, ami belőled árad, az valami fantasztikus. Mindig ilyen voltál? Így születtél?
Nem. Voltak azért nehezebb időszakok az életemben. Nem mindig voltam ilyen. Például kamaszkoromban volt egy elég erős depressziós szakaszom is. Nyilván, hogy ha van egy élő Isten kapcsolat, azt gondolom, hogy egy bizonyos szintet hoz, ha nem is feltétlenül most ennyire feldobottam. Nyilván azért nem mindig. Na, hát azt gondolom, mindenkinek vannak nehéz napjai. A nővérek sem immunisak mondjuk egy krízis helyzettől. Szóval így a nehézségek azok ott vannak, és ezek ugyanúgy hatnak ránk is, mint minden más emberre. A kérdés az, és itt már lehet, hogy van különbség talán más emberekhez képest, még ha nem is mindenkihez képest, hogy mit kezdünk ezzel. Hogy hagyom, hogy ez uraljon, és lenyomjon. Volt olyan időszak, amikor hagytam, hogy ez uraljon, és lenyomjon. Vagy azt mondom, hogy ezt most elhordozom, mert most ezt tudom csinálni, most ehhez van erőm. Vagy feldolgozom, vagy imába beviszem. Szóval nagyon, nagyon sokféle megküzdési stratégia van. Nyilván vannak olyanok, amiket mondjuk nővéként kevésbé választunk, tehát, hogy valószínűleg nem italba fogom folytani a bánatomat.
Szerencsére.
Igen. Tehát például ez nem valószínű, hogy ezt az utat választja valaki, de azt gondolom, hogy ezek az élethelyzetek, meg problémák, azok, meg nehézségek, azok ugyanúgy érintenek minket is. Nem vagyunk immunisak ezektől, csak azért, mert tettünk egy fogadalmat.
Most épp jó kedvem van, most épp olyasmit tanulok, amit értek el, amit szívesen csinálok, tehát most nyilván egy feldobottabb hangulatban vagyok. Ki is vagy virágozva, és egyébként szerintem egy nagyon jó döntés, hogy téged óvodapedagógusnak képeznek, mert annyira pozitív vagy, hogy a sok gyermeknek ez a napsugaras hozzáállás, ez sokat fog segíteni.
Tudom is tartani a hétköznapokban.
Én szinte biztos vagyok benne.
Mondjuk ami sajátos, hogy nekem azért van egy mintám erről. Én Németországban voltam ovis, mert apukám kint dolgozott, és Németországban, 90-es évek első feléről beszélünk, Németországban ott egy katolikus óvodába jártam, és ott volt egy nővér, egy vincés nővér, Schwester Benedikta, a Benedikta nővér, azt hiszem nem sokan vannak Magyarországon, még legalábbis az én korosztályomban egész biztos, hogy nem nagyon találkoztam még annal, aki ezt elmondhatja magáról, hogy látott ilyet, hogy egy nővér, mint óvodapedagógus volt jelen az ovisok között, óvonéniként. Kicsit ezt is tovább vihetem, hogy ebbe is van egy ilyen szép párhuzam, amit nyilván ovisként pláne nem gondoltam volna. Egyébként kis vicces történet, állítólag ez a Benedikta nővér, ő volt, ez így rám nézett, és azt mondta anyukának, hogy ebből a gyerekből ügyvéd lesz, meglássad.
Szigorú volt, de azt mindig tudtuk, hogy nagyon szeret minket, azt így mindig éreztette, hogy...
Milyen szép előlegzés ez a jó Istentől, hogy az óvodában.
Igen, ismer. Igen, ezzel is tényleg elgondolkodom, hogy na hát ez... Nem tudom, hogy éle még ez a Benedikta nővér, nagyobb a valószínűsége, hogy nem, de hogy így... mennyből lekukucskál, vajon? Szerintem mosolyog magában.
Hogy féli, igaza van, de még nem lehet tudni, hogy mire lesz jó ez a jogi diploma, hát, mert még az is.
Azért időnként elő-elő jön, igen, azért nem arról van szó, hogy most ezt itt szépen felraktam a magas polcra, és akkor ez most így ott marad, hanem nyilván azért időnként azt is használom, csak így nővérként, meg amilyen helyzetekben vagyunk, az, hogy egy teljes körű szolgálatot erre építsünk rá, az szerintem nem reális.
Igen.
Leginkább azért, mert hogy ahhoz, hogy valaki tisztességesen csinálja, egyes hiedelmekkel ellentétben szerintem igenis lehetséges, de ahhoz, hogy valaki tisztességesen csinálja ezt a szakmát, az egy egész embert kíván meg. Kicsit hasonlóan, mint az orvosi, hogy akkor elsődlegesen szívvel, lélekkel és teljes bevetéssel ügyvéd. Mert inkább azért, mert sok a fenntartási költséget, csak kizárólagban megjegyzem. Röviden, nem akarok most nagyon szakmázni, de hogy ezért is van az, hogy nagyon sokat, tehát nagyon nagy bevetést igényel, mert ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ahhoz gyakorlatilag az ember fullosan ezt csinálja. És szerzetesként én elsősorban nem ügyvéd vagyok. Én elsősorban szerzetes vagyok. Annak van prioritása. És vannak olyan szakmák, amik ezt el tudják hordozni, például szerintem az óvodapedagógus az olyasmi, amit ezt el tudja hordozni, vagy tanári, nem véletlenül, hogy tanító rendekből, vagy hát több szerzetes rend van Magyarországon is, akik tanításban vannak jelen. A beteg ápolás része is szerintem ilyen, de nem véletlenül, hogy a jogász szerzetes rend az nem nagyon. Már nyilván van egy lelkiismereti oldala is, de szerintem leginkább ezért, mert hogy az egy olyan szakma, ami egész embert kíván meg. És ugyanígy beteg ápolórendeknél, én nem tudok róla, lehet, hogy most tévedek, de én nem tudok róla, hogy lenne olyan, aki például orvosként van jelen, vagy így alkalmanként lehet, de az, hogy ő fullosan orvosként van jelen szerzetesként is, olyanról én legalábbis még nem hallottam. És szerintem megint csak ez, hogy vagy 100%-ig orvos, vagy nem. És kicsit az ügyvéd is ilyen.
Haladunk szépen akkor az örökfogadalom felé.
Igen, ja, igen.
És most érdekelne, hogy
igen, akkor... Igen, hogy megy tovább a történet.
Hogy megy, és mikor szóval várható az örökfogadalom.
Igen, tehát lezárul a noviciátus, mert szóval ott kanyarodtunk el nagyon. Igen. Akkor van az első fogadalom. Tehát eddig úgy volt jelent, tehát jelöltség meg noviciátus, még nincsen fogadalomtétel, elvileg bármikor elmehet, és elvileg bármikor elküldhető. És a fogadalomtétel az, ahol először kimondjuk, hogy én ezt az életformát, ugye ezt nem mondjuk bele a szövegbe, de így azért minimum 3, de inkább 4 év tapasztalat után merem ezt állítani, hogy ezt az életformát, ezt én így vállalom, hogy egy évig én ezt így élem, ahol le van írva a szabályzatunkba. Akkor kapjuk a kékszínű fájtlat, és itt jön az úgynevezett juniorátus, tehát a juniorok, ők mindig egy évre köteleződnek el, legalábbis nálunk, tehát, hogy minden évben, általában augusztusban, akkor mindig megismételjük a fogadalomtétel szövegét, és azt mondjuk, hogy na jó, akkor még egy évig. És még egy évig. És még egy évig. És ezt legalább 3 év, és legfeljebb 6 évig lehet csinálni. Legkorábban 3 év után lehet kérni az örök fogadalmat. Ahol lényegében ugyanezt mond, tehát a fogadalomtétel szövege majdnem szóró-szóra ugyanaz, a nagy különbség az, hogy nem azt mondom, hogy egy évig, hanem hogy így, ezt most így véglegesen, tehát így életem végéig vállalom, hogy én ezt így fogom élni. És hát akkor onnantól kezdve meg már teljességgel elköteleződött, kicsit mint a házasság, tehát hogy az ott már egy életre szól. én most pont ez a 3 és 6 év közötti szakaszba vagyok, tehát most már lassan így megjelenik a horizonton az örökfogadalom, hogy most konkrétan mikor, ezt most még nem tudom megmondani. Bevallom őszintén, én úgy vagyok vele, hogy nem, nekem nem azt nem szoros, hogy most 1 év vagy 2 év, nem. Tehát, hogy én az igenemet kimondtam, az én első elhatározásom az ott van. Nyilván megvannak a szempontok, hogy mi alapján dől el, hogy mikor, hogy konkrétan mikor tesszük az örökfogadalmat. És akkor majd egyszer csak eljön az ideje.
Amikor neked kell kérvényezni ezek szerint.
Igen, igen, igen. Azért megelőzi egy párbeszéd, de igen. De elsősorban nekem kell kérni, igen.
És akkor ilyenkor eldöntik, hogy alkalmasnak találnak az örökfogadalomra.
Igen, igen, igen. Eldöntik. És akkor...
Hányan vagytok most úgy körülbelül Magyarországon?
Nem csak Magyarországon, világszerte vagyunk összesen 17-en.
17-en vagytok?
Igen.
Sokkal többnek tűntök. Mert ha ti valahol megjelentek, akkor azt úgy észreveszi mindenki, hogy megjöttek a ferences kisnővérek, mert annyira pozitívak vagytok, ahogy már ezt említettem.
Te világszerte az azért viccelődik, mert egy magyar alapítású közösségről van szó, és csak Magyarországon vagyunk, tehát azért így nagyon jól hangzik, hogy az egész világon összesen 17 darab kisnővér van. De igen, mind a 17 Magyarországon van. Mind a 17 az egri Félegyház megyében van. Sőt, Borsodabó-Zemplén megye. Tehát egy aránylag közel vagyunk egymáshoz, így mint a 17-en.
Bükkszentkereszt és Miskolc.
Meg Arló.
Arló. Arlóban is vagytok.
Igen. Hát Bükkszentkereszt és Miskolc, ők egymás mellett vannak konkrétan. Ezek nagyon, nagyon közel. Arló egy kicsit azért kijebb esik. Nem is annyira légvonalban, inkább az, hogy Bükköt kell, meg kell kerülni hozzá, de igen, nagyon közel van.
És a lelki gyakorlatok akkor leginkább ugye Bükkszentkereszten zajlanak.
Igen, igen, igen.
Ti Miskolcon mivel foglalkoztok?
Miskolcon van az imádságháza, amilyen intézménynek még nem nevezném, de ami kicsit ilyen intézményesültebb szolgálatunk. Ezen kívül meg a... Hát itt bejön az a melyik nővér mit csinál.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy az egyik például a Jezsuita Gimnázium iskola lelkészségének a tagja az egyik nővér. A másik kijár Jukóbányára, ott a Máltainak a cigánypasztorációs munkájában aktívkodik. Én ugye óvodákba. Szóval Miskolcon egy kicsit szerteágazóban.
Már jársz is óvodákba?
Igen, igen. Az egyikben főként éneket tanítok, a másikban meg hitoktatok.
És akkor az arlóiak?
Az arlóiak, ők meg leginkább az alapítvány a fő vonalot, hát az is ilyen cigánypasztorációs terület, illetve Anna nővérő ott az áldoztatásba segít, meg ott látogatja azokat, akik már nem tudnak eljutni a templomba. Meg ki gondolná, Anna nővér, a legidősebb nővér a közösségben, minden nap online streameli az ima óráját.
Komolyan?
Komolyan. Komolyan. Online ima órát tart minden egyes nap. Minden nap 3-tól 4-ig.
Akkor ezek szerint meg lehet találni benneteket a neten, a igen, YouTube-on
igen,
is.
Igen, igen, és tudom, ilyen érdekes, hogy egyikét azt mondanám, hogy na ki az, aki Facebookon streameli az ima óráit, szerintem kb. Az utolsó, akire gondolnánk az a legidősebb. De igen, Anna nővérő minden egyes nap. 3-tól 4-ig ott megtalálható az interneten is.
Hát ha én beírom a Facebookon lehet.
Facebookon, igen, Facebookon meg lehet ott találni. Igen. Egész kis stúdiót épített ki magának hozzá, tehát nagyon profin csinálja. Ma az, hogy online imaóra, azt azért még mások is csinálják most már, tudtabban ő kezdte, de ő ilyen egészen profin.
És szoktatok megjelenni ilyen ifjúsági lelki gyakorlatokon, vagy ilyen tereken, területeken?
Igen, 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 azért főleg mondjuk egerszalók, az ilyen minden évben visszatérő, az így alap, hogy ott szoktunk lenni. Amit még az elején említettem, a gyalogos zarándoklat. Ott is szinte mindig voltak kisnővérek, úgyhogy az is egy olyan, ahol viszonylag sokszor ott vagyunk. Nagymaroson is általában ott vagyunk. Most így elsőre hirtelen ezek jutak eszembe, de van még egy csomó ilyen program, meg van, hogy lelki napokra hívnak minket ilyen alkalmi jelleggel.
Hogy ti tartjátok esetleg?
Igen, igen, ilyen iskolai lelki napokra például elég gyakran hívnak el bennünket. Ja, lelkes napok, az is egy ilyen mindenében visszatérő, ahol ott szoktak lenni, csak pont én nem voltam még, de az is ilyen.
Ahova szokott mindig menni nővér. És már mikor meg lehet benneteket keresni egyébként, vagy vannak olyan időszakok, amit kihirdettek, hogy akkor lehet esetleg egy érdeklődő fiatal leánynak bekapcsolódni nálatok az életetekbe?
Alapvetően van hivatásgondozó nővér, tehát az Ágnes nővér és a Teréz nővérük azok, akik kifejezetten így az érdeklődőkkel foglalkoznak. Őket lehet ezzel elsősorban megkeresni. Amúgy a honlapunkon ott meg is lehet találni az elérhetőségüket. Tehát, hogyha valaki így a szerzetesség iránt érdeklődik, akkor elsősorban ők. De amúgy, igen, hát írásban mindenképpen, tehát az mindig működik, akkor ha aznap nem is tudom elolvasni, akkor azért záros határidőn belül szoktunk reagálni, tehát úgy mindenképpen el lehet minket érni. Aztán nyilván a többi az már egyénenként változik, hogy ki mennyire könnyen. Van olyan, aki öktöm én néha egy repülőre rakja a telefonját, és valahogy fönnmarad a repülőn a telefon. De ez már egyénenként változik, és az a tapasztalatom, hogy azért ők is viszonylag hamar. Mondom, főleg írásban az mindig szokott működni.
Drága Franciska nővér, nagyon szépen köszönjük a rádióhallgatók nevében is, hogy befáradtál hozzánk, és megosztottad velünk az életedet, a gondolataidat, esetleg, hogyha van valami, amit szeretnél még megosztani néhány gondolat a hallgatókkal, ha még azt megtennéd.
Igen, látszik, hogy nem annyira az én világom, de azért így közösségi médiában is jelen vagyunk. Ja, Facebookot már említettem, van YouTube csatornánk, meg azt hiszem Instánk is van. Vannak ilyen közösségi média felületeink is, amin keresztül meg lehet minket találni.
Ajánljuk mindenkinek, hogy kapcsolódjanak és élvezzék ezt a pozitív, életigenlő hozzáállást az élethez, mint amilyet te is képviselsz. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én derekké, amen.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska Ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre elég.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Megfeszítve belep a Golgotán, én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyókon, nem pecse,
Itt a Szent István Rádió, Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.